Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, te, aki a szívek vesék ismerője vagy, te pontosan tudod, hogy melyikünk, miből, honnan és hogyan érkezett ide. Te látod, hogy milyen napok állnak mögöttünk. Te látod a körülöttünk és a bennünk lévő történéseket. Megvalljuk és hisszük, hogy te vagy az az Isten, aki egészen és tökéletesen mindenestül és mindenkinél jobban ismersz bennünket. Köszönjük neked, hogy megvallhatjuk, hogy elmondhatjuk ma itt neked, hogy mi ezért hálásak vagyunk. Mi van fölöttünk valaki, aki egészen ismer bennünket, és egészen is teljesen elfogad és szeret. Ezt óhajtja a mi szívünk. Hogy az emberek ismerjenek bennünket, merjünk lemesztelenedni mások előtt, és mégis szeressenek. Köszönjük, hogy előtted lemesztelenedhetünk újra és újra. És köszönjük, hogy neked úgy is kellünk, mezítelenül és pőrén. Köszönjük, hogy gondviselő jó atyánk vagy. És ezt oly sokféleképpen szeretnéd nekünk elmondani, és mi oly sokszor elszaladunk az ajándékaid mellett, és a te sokféle és bőséges szereteted mellett. De köszönjük, hogy ma megállhatunk. Köszönjük, hogy ma elcsendesedhetünk. És éppen ezért könyörgünk, Urunk, hogy akármi is van a szívünkben, akármilyen napok is állnak mögöttünk, akár merre felé is járnak a gondolataink, könyörgünk, Urunk, hogy állíts meg bennünket, csendesíts el bennünket, hogy ez a sokféle rohanás, gondolat, érzés, hogy bennünk kavarog, a tegnap és a holnap, az hadd legyen most csendé bennünk, és ebben a csendben engedd meg, hogy meghallhassunk téged. Köszönjük, hogy készítetted ezt az órát és ezt az alkalmat. Légy érette áldott. Amen. Az igét Lukács evangéliumából olvasom, 10. rész 25-től 37-ig is tartó verseket. Áldás, békesség, szia! Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és azt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Erről megkérdezte tőle. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Az így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Azt pedig igazolni akarta magát, és azt kérdezte Jézustól, de ki is az én fele barátom? Jézus erre feleletül ezeket mondotta. Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton, de amikor meglátta, elment mellette. Amikor egy lévita is ahhoz a helyhez ért, és meglátta, ugyancsak elment mellette. Egy samaritánus pedig, aki úton volt, amikor odaérkezett hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját barmára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Egy alkalommal az Úr Jézushoz egy írástudó lépett oda, és talán a földi életen túli legfontosabb kérdést tette neki föl. Nincs tulajdonképpen annál a kérdésnél fontosabb kérdése egy hívő, bibliaolvasó, templomos embernek, mint az, amit ez a férfi föltett neki. Uram, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? De még ezt a nagy jelentéssel bíró kérdést is fel lehet tenni gonosz szívvel. Föl lehet tenni úgyis ezt a kérdést, hogy a szíve távol van attól, amit kérdez. Ha figyelmesen hallgattátok az igét, az is benne áll, hogy akarta kísérteni őt. A kérdés egy kísértő kérdés, egy törbe ejteni, Jézust törbe ejteni akaró kérdés. Nem szív szerinti kérdés ennek az embernek, ennek a férfinak, ez az örök élet kérdés. Ennek az embernek nem élet-halál kérdés az, amit kérdez, hanem elméleti kérdés. Vajon ez a híres, okos, nagy prédikátor, ez a Jézus, vajon hogy fog felelni? Vajon mit fog rá ő mondani? Ez az önigazult férfi a maga örök élete biztonságából, ennek a tudatából teszi fel a maga kérdését. Ez az ember ugyanis megvan arról győződve, hogy ez egy olyan kérdés, amin ő rajta túl van. Az ugyanis számára egyértelmű, hogy nekem van örök életem, aki a kérdést megfogalmazom. Annak a biztonságából beszél. Velem minden rendben van. Őt nem ez érdekli, hanem az, hogy Jézus mit tanít az embereknek. Ezt az embert az érdekli, hogy helyesen tanít-e vajon Jézus. Biblikusan tanít-e Jézus. Vagy olyasmit mond, ami miatt törbe lehet csalni. Ami után föl lehet jelenteni a hatóságoknál. Mit is kérdez? Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? A kérdésében az van, hogy valamit tennem kell ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet. Az ő feje így jár, ha tudok olyat tenni, akkor egészen biztos elnyerem ezt az örök életet. Az örök élet elnyerése annak a következménye, hogy én mit csinálok. Eszébe se jut, hogy az örök élet annak a kérdése, hogy az Isten mit tett, és az Isten mit tesz, értem. Persze ne legyünk ítélkezőek, ez az ember gyermekkora óta ezt tanulta, hogy az örök élet feltétele a törvény megtartása. Mivel törvénytudó, törvényt tisztelő, törvényt cselekvő ember volt, meg sem fordult a fejébe, hogy ő kimaradhat az örök életből. Aki üdvözülni akar, tartsa meg a törvényt, és üdvözülni fog. Hát én ilyen ember vagyok. Ha valaki, én ilyen vagyok. Én megtanultam, gyermekkoromtól meghallgattam, így élek. A kérdés rajtam kiülni. Kiderül a kérdéséből, hogy ő tudja a maga esze szerinti választ is. Hát pontosan tudja egy törvénytanító, hogy a törvény mit mond. Az üdvözül, aki megtartja a törvényt. Ezt a törvényt ő summázni is tudja. Nem ezért jött. A választ tudja. Vitázni jött. Teologizálni, okoskodni, és ha lehet, törbe csalni ezt a Jézust. Tudjátok, szomorú, hogy ez egy olyan ember volt, akinek Jézus hiába beszélt volna a bűnről. Hiába volt, beszélt volna arról, hogy te is nyomorult ember vagy. Aki irgalomra és kegyelemre szorulsz. És Jézus neki nem is mond semmiért. A törvény megtartásának lehetőségéről, arról, hogy van a törvénynek egy lelki mása, egy lelki törvény is, erről az ember semmit nem tud. Ő csak egy törvényt ismer, amit olvas Mózes könyvében. Ennek se lelki érveket, se megbocsájtást, mert azt nem kér. Se a lelki törvényről való beszédet Jézus nem mond. Hiába beszélt volna neki egy olyan Istenről, aki kegyelmes, aki irgalmas, aki megbocsájtó, nem értette volna. Ezért Jézus törvénnyel válaszol a törvénytudónak. A kérdésre pedig nem válasz érkezik, hanem egy kérdés. A törvényben mi van megírva, barátom? Hogy olvasod? Az írástudó pedig fölmondja a leckét. Summázza. Szeretni kell az Istent, és szeretni kell az embert. Rendben van, helyes. Ezt cselekedd. Menj el, és cselekedj így. Szervusz. Hát nem ilyen beszélgetésre gondolt ez az ember. Kicsit hosszabbra. kicsit másmilyenre, kicsit több teológiára. Jézus teljesen egyetért ugyanis a törvénytudó feleletével. Így van, szeresd az Istent, szeresd az embert, ezt tedd, és az életed oké. Ez a törvény summája. Helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Szervusz. Hát nem így volt ez megkreálva, ő benne ez a beszélgetés. Nem így tervezte ez az írástudó ezt a teológiai vitát. Kicsit hosszabban, és úgy gondolva, hogy ebből a beszélgetésből ő győztesen fog kikerülni. De ez tiszta kudarc, mentőkérdés kell, mégpedig azonnal. Mert így nem vonulhat le vesztesen a szócsata helyszínéről. Gyorsan adom még egy kérdést Jézusnak. De ki az én fele barátom? Számára alig befogadható az a tanítás, ami ezután jön Jézustól. Jézus egy olyan úton vezeti ezt az embert, a beszélgetés legelejétől, a beszélgetés legvégéig, amiben, most hadd fogalmazok nektek így, hogy ilyen kicsire összemegy ez az ember. Jézus elmond egy megbotránkoztató történetet. Nem ismétlem el a történetet, mert mindannyian jól tudjátok, olvastam is az imént. Nézzétek Jézust, jön az elméleti kérdés megint. Jó, jó, Uram, de ki az én fele barátom? Beszélgessünk erről egy kicsit. Hogy van ez a fele barát dolog? És Jézus az elméleti kérdésre egészen gyakorlati választ ad. Nem olyat, amit a hallgatója vár. Nagyon sokszor történik a Jézusi beszélgetésekben, hogy valami egészen más típusú választ ad. Írástudó azt kérdezi, ki az én fele barátom? Ez a kérdés azt jelenti, hogy kit tartozok én úgy szeretni, mint önmagamat. Ki az, akit nekem úgy kell szeretnem, mint a saját testemet és a saját lelkemet? Egy hithű zsidó azt tartotta, hogy csak egy másik hithű ortodox zsidót szerethet ő egyáltalán. Aki pedig ezen a körön kívülre esik, ezt nem, hogy szeretni nem lehet, hanem egyenesen gyűlölni kell, és ellenség. Ellenük harcolni kellett, és gyűlölni őket. Jézus a maga történetét a valós életből hozza. Annyira reális az, amit mond, hogy a jeruzsálemi és Jerikó közti utat Jézus korában vérútnak nevezték. Egy ilyen hegyes sziklás vidék volt, ahol megbújtak a különböző gonosztevők, és valóban sok rablói gyilkosság történt ezen az úton. Az Úr Jézus gondolkozásában, törvény magyarázatában nincs tekintettel tisztasági előírásokra. Egyszerűen Jézus a törvénynek a ide vonatkozó tisztasági írásain átlép, és nem ad felmentést. Kiderül abból, ahogy beszél Jézus, hogy ez a két ember, a pap meg a lévita, nem tehetné meg, hogy nem cselekszik irgalmasan. Függetlenül a korabeli előírásoktól. Tudnék, aki vérző embert érint, tisztátalanná lesz, és nem végezheti el a maga papi szolgálatát. Jézus ezen átlép. Jézus átlép azon, hogy bármilyen magyarázattal, legyen az vallási magyarázat, közömbös legyen valaki az elesett iránt. Ez az írástudó hallgatja Jézust, és egyre kisebb lesz. Ugyanis a jót cselekvő ember a történetben, az irgalmas, egy pogány. Ráadásul egy olyan néphez tartozik, akit ő mélységesen lenéz, gyűlöl és semmibe vesz. Jézus példázatában nem véletlen, hogy egy samaritánus az irgalmas. Ez egy kevert nép volt. Kicsit zsidó, kicsit pogány, mélységesen lenézték a hitű zsidók őket. Jézus történetében ő a jó. És a két papi ember, a két tiszta ember, a két hívő, a két templomos, a két magát jónak, tisztának tartó, pedig az irgalmatlan ember. Jézus arrafele vezetgeti ezt az embert, hogy vajon magadra ismersz-e, barátom? Az is milyen különös, hogy a templomos ember azért nem cselekszik jót, azért nem irgalmas, azért közönyös, mert különben elveszíteni a maga tisztaságát. Amikor vallási köntösbe bújtatódik az irgalmatlanság, a szeretetlenség, azért nem teszem, mert akkor az Úrnak nem szolgálhatnék. Mintha egy ember attól koszolódna be, hogy egy másik összetört emberhez ér. Jézus befejezi a tanítói beszédet, majd megint egy kérdést tesz fel. Mit is kérdezett az írástudó? Ugye azt kérdezte, hogy ki az én fele barátom? Jézus befejezi a történetet, és megint kérdez. Mit gondolsz, a három közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Figyelitek, Jézus megfordítja a kérdést. Mit gondolsz, barátom, a három közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Milyen megalázóan dogmatikamentes, egyszerű válasz kell adnia ennek az embernek. Semmi csiribú-csiribá. Hát Uram, az, aki irgalmas volt. Helyes. Tedd ezt, és élni fogsz. A két írástudótól származó mondat, alanya ő maga. Mit tegyek én, hogy elnyerjem én az örök életet? Ki az én fele barátom? Milyen érdekes, hogy Jézus nem ítéli meg mégsem. Miközben ez az ember lelkileg hihetetlen távol van, nem ítéli meg. Eszméltetni akarja. Egy olyan példázatot hoz elé, ami ennek az embernek a világával totálisan szembe megy. Botrányosan szembe megy. Botrányosan más, mint amit ő lát és gondol vallásról, hitről, Istenről, emberről, szeretetről. Jézus mégsem ítéli meg. Minden kérdés, minden szó, minden mondat arra utal, hogy ember, lásd meg, hogy egy önigazult, gőgös, másokat lenéző ember vagy. Vak vagy, mert nem látod, hogy lelki értelemben te fekszel ott azon az úton, és te szorulsz rá másokra, mert önigazult vagy, és irgalmatlan. Te vagy. Te vagy, aki segítségre szorulsz, te vagy, aki vak vagy a lelki dolgokban, mert azt hiszed, hogy látsz, Bibliával a kezedben, te mész el az egyszerű emberek fölött, mellett, akiket lenézel, semmibe veszed, te osztályozod őket úgy, hogy az én rasszomhoz, fajtámhoz, népemhez, hitemhez tartozik, akkor igen, ha az én családomhoz igen, ha nem, akkor nem. Ez te vagy. Mit is mond az Úr Jézus? Nem áldozatot akarok, hanem hogy irgalmasok legyetek. Hogy az Isten hozzátok. Fejbeverős minden egyes Jézusi kérdés és mondat, és maga a példázat ez ennek az embernek, méghozzá nagyon. Mert a szív, amelyikben nincs irgalom, halott szív, ilyen volt ennek az embernek a szíve. Halott szív. A 21. században Pesterzsébeten ez az ige, az elhangzása után 2000 évvel is szól nekünk. Az Isten tőlünk is irgalmasságot vár. És Jézus kérdése így hangzik felénk is. Kinek vagyok én fele barátja? Ki számíthat én rám? Az áldozatomra, az időmre, a szeretetemre. Kinek tartozok én szeretettel? Kit tartozok szeretni? És Jézus rámutat egy emberre. A fele barátom ugyanis az egy ember jelzők nélkül. Azt mondja a példázat, hogy volt ott egy ember. Nem tudjuk, hogy ki volt, milyen volt a bőre színe, hogy gondolkozott, hívő volt, nem volt, egy ember. A fele barátom az egy ember jelzők nélkül, aki éppen rám szorul, aki az utamban hever. Fele barátom az, aki Isten rajtam keresztül szeretni ma, az az én fele barátom. Aztán azt is üzeni az igénk, hogy a közöny a legelterjedtebb bűn. A szellemi, lelki és fizikai lustaság a hívő ember életével. A mozdulásra való képtelenség. Vagy a dolgok mellett való elmenetel. Sokan nem így gondolják a hívő gyakorló életükbe. Az nem bűn, hogy nem teszek meg valamit. Miért lenne bűn? Ugye a pap meg a lévita nem követett el bűnt, nem ők ölték meg, vagy nem ők ütötték le ezt a nyomorult embert. De ugye tőlük meghalt volna. Mert ugye azt írja az ige, hogy fél volt volt. Ők nem követtek el bűnt. Csak elfelejtették szeretni. Ott volt a szemünk előtt egy ember, aki rájuk szorult. Sokan így vannak, hogy nem mozdulok, nem szolgálok, nem indulok, mozdulásra képtelen vagyok, áldozatokat nem szívesen hozok másért, ezzel nem követtem el bűnt, másnak fájdalmat nem okoztam. Aki tehetné a jót és nem teszi, bűne annak, nem én mondom, hanem az ige. Aki tehetné a jót. Erre nem szoktunk így gondolni. Hát elloptam valamit, az bűn. Aki tehetné a jót, mert ott hever előtte egy ember, de kikerüli. Kikerüli? Annak bűne az. Ettől a két paptól nyugodtan meghalt volna ez a leütött ember. Félé, hogy Isten előtt tettes társai lettek volna a rablóknak. Az Isten előtt, nem az emberek előtt. Nem bántották ők, csak elfelejtették szeretni. Irgalmasnak lenni. És még egy üzenet, azt is be kell látnunk, és őszintén el kell mondanunk, hogy egy sebes és összetört ember mellett való megállás kockázat. Igen, mondjuk ki kockázat. Így gondolta a pap és a lévita is. Ez a szeretet kockázata, hogy ezt vállalom, vagy nem. A fogadásaink, a vállalásaink nem egy napra szólnak. A szeretetben bizony kockázat van. Itt is, ebben a gyakorlati példában is. Ugye a pap meg a lévita úgy gondolkozhatott, ha itt mi megállunk és elkezdünk sebesültet ellátni, lejönnek megint a hegyről, aztán minket is összevernek. Hát ez a szeretet kockázata. Ez az, amit nem vállalnak föl. Nem vállalnak föl. Nézzétek a samaritánus gondolkozását. Nem úgy gondolkozik, hogy mi történik velünk, ha, hanem úgy gondolkozik, hogy mi történik vele, ha én nem állok meg. Megint a mondatnak az alanya, hogy én, mi lesz velem, vagy mi lesz vele, ha elmegyek mellette. Mi történik vele, ha nem állok meg? Csak egy kérdés, vajon mi történt volna velünk, és mi lenne ma velünk, hogyha ez az Úr Jézus nem állt volna meg ott a kereszten. Ha ő is úgy gondolkozott volna, mint a történetben a pap meg a lévita. Kívánom nektek és magamnak is, hogy a szeretet kockázatát vállaljátok. Van itt még valami mélyebb titok, amit csak egy mondatot mondok. Elmondani úgyse lehet dolgokat, el lehet, de jobb, ha az ember ezeket átéli. A másik ember, a másik összetört szívének a sebeiben ott lehet az én gyógyulásom záloga. Aki érti, értse, aki már értheti, csak értse. Ezek Isten titkai. Az ige nem írja le, hogy mi történik a samaritánussal. Tulajdonképpen ez csak a példázat, nem is igazán fontos. De egészen biztos vagyok benne, hogy az a segítségnyújtás, amit ő adott, hogy ő lehajolt, hogy áldozott, hogy vesztett az idejéből, az sokszorosan megtérült a saját lelkében. Megállni egy ember mellett és szeretni mindig kockázat. Bizony kockázat, sok áldozat, lemondás is vele jár az életünkből. De lehet, hogy a saját lelki életem gyógyulásának a titka, ott annak a másik ember sebeinek a szívében van, ha ezt vállalom. Isten adja, hogy vállaljuk ezeket az utakat, de krisztusi módon, evangéliumi módon imádkozunk. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te nem mentél el mellettem az utamon akkor, amikor én feküdtem lent a földön, a saját szégyeneim, fájdalmaim, és nem mások által elkövetett bűnök okám, és mégse kerültél ki, és mégsem mondtad, hogy nem érintesz, mert az tisztátalan, pedig úgy volt igaz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy amikor te érintesz egy lelket, akkor tisztántalan lelket, egy testet, nem az történik, hogy te megbetegszel, hanem hogy a beteg megtisztul. Köszönjük ezt az érthetetlen csodát és szeretetet. Szeretnénk átélni mindenek előtt a magunk életében. Szeretnénk, hogyha nekünk a szívünkből élethalál kérdésként szólna, hogy lesz-e nekünk örök életünk. És mi tudjuk, hogy ezért nem tudunk tenni, csak elfogadhatjuk. Segíts nekünk, hogy el tudjuk fogadni, hogy megértsük, hogy nincs eszközünk, fizetőeszközünk a mennyek országába való belépéshez. És kérünk, Urunk, hogy azok az emberek, akik előttünk fekszenek, azok hadd indítsanak irgalmat és szeretetet a szívünkben, hogy ne akarjuk őket kikerülni, ahogy mi se szeretnénk, hogy minket kikerüljenek, mikor mi fekszünk. Tehát, hogy meg tudjon indulni a szívünk mások nyomorúságain, úgy, ahogy neked, Isten, megnyílik a szíved, és megszánsz bennünket a mi nyomorúságainkat látván, és nem kerülsz ki minket. Pedig mi sokszor a saját nyomorúságaink okán kerülünk a padlóra és a földre. Köszönjük azokat a titkokat, Úr Jézus, amiket kijelentesz egy emberi szívben, hogy az, aki vállalja ezeket a kockázatos szeretet utakat egészséges és krisztusi módon, azoknak az életébe ezt visszasugázod, és a saját életük lelki kiteljesedéséhez vezetheted el őket. Köszönjük ezt a furcsa, fordított, titokzatos világot, amiben aki ad, és úgy gondolja, hogy ad, és az emberek azt látják, hogy ad, ő lesz az igazi megajándékozott. És csodákat átélő, és nem csak az, akinek adott, állhat föl. Szeretnénk ezeket átélni. Szeretnénk, hogyha ezek valósággá lehetnek az életünkben. Kérünk bölcsességünk, tiszta látásért, hogy lásson a szemünk, és ne legyünk önigazult emberek, ne lépjünk át a másikon. Adj nekünk tiszta szemet és tiszta szívet, értést, hogy hol van feladatunk és hol nincs, hogy kivel van és kivel nincs, és akivel van, azzal hogyan. Mert őszintén megmondjuk neked, hogy önmagunkat sem ismerjük igazán. Néha meglepődünk a saját cselekedeteinken, reagálásunkon, hogy ez is én vagyok. Hát még akkor a másikat. Ezért kérünk, Urunk, hogy taníts minket arra, hogy tudjunk te módodon szeretni, és ezt tudjon a mi szívünk változni előbb, és a tiedre hangolódni. Köszönjük, hogy mindez nem elmélet. Köszönjük, hogy mindez valósággá lehet a mi szívünkben. És most megköszönjük neked azokat az alkalmakat, mikor lehetőséget készítettél szegényekbe, összetörtekbe, nyomorultakba, hogy mi megállhassunk mellettük. Köszönjük, mert hisszük, nem véletlenül találkoztunk velük, és köszönjük, amikor nem elmentünk mellettük, hanem megállhattunk. Azokat a csodákat is köszönjük, amit a szegények hoztak el nekünk. Összetörtek a nyomorultak és az árvák, olyanok, amelynek, akik mi is vagyunk te előtted. Köszönjük, ha ezt már átélhettük, ha átélhetjük. Köszönjük, hogy titkokat megnyitó, önmagadat előttünk föltárni akaró Isten vagy, és ez nem rajtad múlik. Köszönjük, ha ezt megteszed velünk, és mindenkit vezetgetsz az önnön maga útján, ezen a lelki érés úton is. Édesatyánk, a kezedbe tesszük le az előttünk álló történéseket, könyörgünk a pünkösdi Isten tiszteletekért, tévéfelvétel kapcsán különösen is, minden rendben lehessen, aranyalma és ez is tárca együtt. Kérünk az Anima Sony koncertért hétfőn, hogy a kereső és a szomjas szíveket hadd érjék el az ének szóban elhangzó igék. Kérünk önmagunkért és a közösségünkért, egyen-egyenként minden tagért, azokért, akik most útra kelnek, és azokért, akik maradnak. Vigyázz ránk, Urunk! Áld meg az esténket, éjszakánkat, pihenésünket. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyünkben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.